Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
8 óra 13 percen köszöntjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Most vettem észre, hogy Ede névnap is van.
Igen.
Nem először, nem másodszor, nem harmadszor, hanem úgy huszod sorban, de valahol Ede névnap is van, kérem szépen, az országban. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és a WhatsApp számunk. Milán jelenti Milánóból, hogy a belváros jól járható. Köszönjük neki ezeket az információkat. Jöhet még mindenféle kérdés, óhaj, sóhaj, panasz. Nagyon él a témánk a munkaügyi helyzettel kapcsolatban. Esetleg emberhez méltó fizetést kellene adni az eladóknak, csak hogy Magyarországon az a gond, hogyha a vállalkozók általában úgy gondolják, hogy ha nekik nincs 4-5-ször annyi pénzük, mint az alkalmazottaiknak, akik a munkát végzik, akkor az már a nem tudom kigazdálkodni kategória. Magyarországon a vállalkozó általában úgy viselkedik, mint egy kis király, tiszteletlen, nem becsüli a munkavállalóit, alattvalóként tekint rájuk, és a bérkülönbség mindig óriási. Ez lett az eredménye, tisztelt a kivételnek. Az is vastagon benne van a helyzetben, hogy a vállalkozók általában úgy gondolja, ezt már még egyszer nem olvasom el, csak kétszer küldt el a hallgató véletlenül. Na, de haladjunk tovább, visszatérünk még erre a témára.
Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban pedig itt van velünk nem más, mint Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát Izlandig jutottunk el a skandináv körtúránkban, eléggé érdekes ország, ugye, hát leginkább aki nem a könnyű zenéről és a vulkányairól ismeri, az arról, hogy onnan kezdett el begyűrűzni annak idején a válság.
Hát majdnem csődbe mentek, és aztán átalakították rendesen például az adózási rendszerüket is.
Így van, hát egyébként egy baromi érdekes ország, szerintem kezdjük egy kicsit a fekvés földrajz történelem és aztán úgy a gazdaságra. Tehát ők ugye Grönlandtól keletre fekszenek, északon, közel Norvégiával egy magasságra, ez egy közel 100 km-es sziget, amelyiken összesen 340 ezer ember él. Ebből eredően nagyon sok mutatójuk, ilyen egyfőre mutatóik igen-igen jó. Az éghajlata döntően ez a sarkvidéki éghajlat, ahogy látjuk, olyan speciális nagy ásványkincsék nincsenek, viszont rengeteg geotermikus energiáik vannak, és gyakorlatilag ez egy folyó, feltörő gőz. A vulkánok is, ha feltört, akkor általán emlékeztek, akkor nem tudom hány napra leégelte a transzatlanti repülést.
Igen.
Mert gyakorlatilag pont fölöttük repülnek el az amerikai járatok. Tehát gyakorlatilag ők olyan speciális nagy dolgokkal nem rendelkeznek, de a történelmük nagyjából mutatja is, hogy nem is volt el szükségük. Egy kis közösségről van itt szó, amelyik egy viking közösség volt, közel ezer körül érkeztek a vikingek a szigetre, és egy minimális kolóniával maradtak fönn, amelyik gyakorlatilag baromi szerencsés volt, mert ahogy néztem, az elmúlt ezer évben nem nagyon volt háborújuk se. Tehát ugye a viking harcmodortól eltekintve, nem tudom, hát lehet, hogy egymással vitatkoztak, de egyébként arra senki nem járt. Tehát ez a békés nyugalom, ez volt, ami az ő életüket meghatározta, ami hát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a 20. század vége felé már azért, ahogy a közlekedés beindult, egyre inkább őket előhozta. Azt kell tudni róluk, hogy a 85% az energiájuknak egyébként geotermikus, tehát van itt vízi erőmű, és itt tovább is ez egyébként az ő gazdasági lehetőségeiket is nagyon meghatározza. Őnáluk azt kell tudni, hogy emiatt az energiabőség miatt, amire azt mondják, hogy ők a világon a 11. legnagyobb, tehát annyi áramuk van, hogy rengeteg az alumíniumvar, ugye az alumínium készítés, az olvasztáshoz rengeteg áram kell, és ők így váltak, annak ellenére, hogy nincsen semmi kintföldjük, semmi, ők a világ 11. legnagyobb alumínium termelőjévé. Tehát, és itt az amerikai cégek jöttek be döntően, tehát a Rio Tinto, Alcoa és így tovább, de emellett egyébként gazdaságilag ők azok, akik az északi nemzetek között Norvégia van még hasonló halászati pozícióban, a legerősebb a halászatuk, tehát többet halásznak, mint Anglia. Ennek nem a tehetségük az oka, hanem a sarki vizeknek a halgazdagsága. Volt is egyébként, úgy emlékszem, halászati vitájuk Angliában, de azt is meg tudták békésen oldani. Tehát egy nagyon-nagyon erős halászatuk van. Ami még jellemzőleg pont emiatt a kettő, de még majd a turizmusra is beszélünk, hogy az egyfőre jutó GDP-jük az iszonyatosan magas, tehát a magyarnak majdnem a kétszerese, közel az Egyesült Államok szintjén mozog. Tehát Izland egy nagyon, nagyon erős jóléti állam. Tehát gyakorlatilag most válság ide vagy oda, ők a skandináv modellt egy az egyben tartják. Ők egyébként elváltak 1944-ben Dániától, tehát amíg Grönland még Dánia alatt van, vagy Dániával együtt mozog, gyakorlatilag Izland az levált, és hát önálló lett 94-ben egyébként az éjjének, ez a European Economic Area-nak is a tagja. Így gyakorlatilag földrajzi fekvése okán is, de hát meg a történelem okán is nagyon kötődik Európához.
Igen, de közben meg az Egyesült Államokhoz is, ahogy említetted, egyrészt a cégek miatt, igen. Másrészt meg nem tudom, láttad, de soha nem volt hadereje, tehát katonaság Izlandnak. És hát ennek NATO ellenére NATO alapító tag.
Hát ez a művészet.
Mert ugye, hogy stratégiai helyzete miatt nagyon fontos volt az amerikaiaknak.
Igen. Egyébként az amerikaiaknak a turizmus okán is valami fontos, mert közel évi, tehát ez megdöbentő, hogy 300 000-en vannak, évi 2 millió turista érkezik a szigetre, és annak abból kb. 500 000 amerikai. Tehát elképesztően erős a turisztikai élet, vagy a turisztikai iparág Izlandon. Hát nyilván ez éghajlat függő, tehát a nyári hónapokra vonatkozik. Ez bár, ahogy én látom, a tenger miatt azért az a nagy hideg nincsen, de azért a sarkvidéki éghajlat megvan. Na most, ami még Izlandnak egy sajátossága, pont az életre való ilyen, tehát ilyen Human Development Index alapján, hogy hol jó élni, alapon a világ 7. vagy 9. legjobb helye. Az első az Norvégia, mondjuk a anyaországuk 5. az Dánia az 5. és ők a 9. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó létben lévő ország, ahol azt mondják, hogy gyakorlatilag minden van. És egész meglepő, hogy ugyan ilyen kis sziget, de 1100 óta voltak már iskoláik, és most is több mint 7 egyetemünk van, azt hiszem 7 egyetemünk van pontosan. Tehát egy elég komoly gazdaságot és egy jólétet fenntartó ország, amelyiknek egyébként a GDP-hez viszonyított adóaránya az éppen, hogy az OECD átlagát meghaladja, és egyébként mi magasabban vagyunk, mint ők. Tehát az OECD átlag az 34,3%, ők 35-ön vannak, mi pedig 39-en. Tehát azért lehet látni, hogy itt ezek a mutatószámok jól dolgoznak, tehát hogyha a GDP ilyen szempontból erős, akkor ahhoz képest az adók nem olyan magas mértékűek, ami érdekes. Náluk 24% az áfa, a turizmusra van egy kedvező kulcsuk, és a 11%, de ugyanezt adják élelmiszerekre és a többire is. A többi adó jövedelmadóiban semmi különös nincs, tehát a társasági adója az 20%, és az SZIA és sávos gyakorlatilag ugyanúgy két rendszerű, ahogy beszéltük ezt a Dániánál is például, tehát hogy van a federális meg a helyi önkormányzati, de összesen 37 és 46% között mozog. Tehát úgy igazából magyar vállalkozók biztos, hogy nem fognak Izlandra rohanni a adó előnyök miatt, de Izland tökéletes példa arra, amit mondtatok, hogy hát gyakorlatilag bármikor föl tudnak állni, és hát erre a három pillére építve, tehát az alumíniumiparra, gyakorlatilag a halászatra, a borzasztó erősek, és a turizmusra, úgy néz ki, hogy ez a 300 000 ember kiválóan megél, tehát Amerikai Egyesült Államok szintjén.
Már csak az a kérdés, hogy az izlandi adóhatóság az egyrészt létezik-e, másrészt ugye gumicicám ez a kérdés, hogy mennyire verretes tevékenységgel véteti észre magát?
Én amit olvastam így ilyen belső levelezések, ugye cégcsoporton belül, meg ilyen, nem, igazából nem, tehát nem ilyen embergyötrőek, tehát így elég békés vidéknek tűnik. A válság nagyobbat ütött rajtuk, mint az adóhatóság, az biztos, tehát azt láttuk, hogy ugye az izlandi bankoknak ez a hitelezési modellje, meg ahogy ők bekerültek, az igazából azt fektette meg őket, és az komoly költségvetési problémákat okozott, de úgy néz ki, hogy ezek az alapiparágak, ez a három iparág, ez annyira stabilan húz, hogyha ezeket a válságtüneteket ügyesen kezelik, akkor ez az ország köszöni szépen jól van. Tehát azért mondjuk valójában 300 ezer ember az nem sok, tehát, és egy Magyarország területű országról beszélünk.
Igen.
Tehát azért az így ahhoz képest mérten nem egy lehetetlen dolog ennek az országnak, vagy ezeknek az embereknek jó létet biztosítani, főleg ilyen természeti adottságokkal.
Nagyon klassz, amiket elmondták, köszönjük szépen, hívjuk akkor külpolitikai szakértőnket is, megnézzük, hogy ez a NATO-tagság például, meg ez az Amerika közelség, ez hogy alakul Izlandon. Köszönjük szépen, Zoltán,
szép
napot neked.
Sziasztok, nektek is.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és adóvilág rovatunkban Izlandra látogatunk el.
Utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No kérem, akkor Izland politikai szempontból nem lesz könnyű dolga Feledi Botond külpolitikai szakértőnknek, a adóvilág rovat állandó szakértőjének Izlanddal, mert én beütöttem a keresőbe, hogy mit dob ki az elmúlt hónapban, ami Izlanddal kapcsolatos. Az egyik az egy nagy bitcoin rablás, de a hardware-t lopták el, tehát nem hackkeltek semmit, hanem a hardware-t lopták el egy bitcoin farmról. A másik hír pedig, hogy újra vadásznak barázdás bálnára. Hát nem egy ilyen pezsgő külpolitikai ország benyomását kelti ez a két hír bennem.
Egyébként még csak lehet, hogy ezt sem mondhatjuk. Tehát én nagyon meglepődtem, hogy mennyi izgalmas dolog van ezen a kicsike szigeten az alig több mint 200 ezer emberével. Úgyhogy hát sziasztok, jó reggelt, és csapjunk bele, hogy tulajdonképp Európának arról az országáról beszélünk, sőt a világnak arról az országáról, ahol a legfiatalabb női miniszterelnök viszi a kormányt. Tehát a 42 éves Katrin Jakobsdottir, aki hát éppen most látogatta meg Angela Merkelt, és a német sajtó teljesen odáig volt meg vissza, hogy micsoda fiatalos, önálló, nem kihívó, de mégis nőies. Tehát egy nagyon izgalmas kormányzati struktúrájuk van. Ugye tipikusan azért ez a skandináv modell, itt se volt soha kormánytőség, amióta létezik az alkotmány, ez 100 éve van. Úgyhogy itt is mindig koalíciós kényszer van, 63 parlamenti képviselő. Egyébként, ha valaki megnézi a fényképét a parlamentnek, akkor az egy nagyobb vidéki házacskát mutat, tehát semmilyen nagy dolás nincs ebben a történetben. Ugye Izland az az ország, ahol a 8 vagy 9 éve vezeti a világ nemi egyenlőség indexét a gazdasági világfórumnál. Tehát a női-férfi különbségek a mérések szerint itt a legkisebbek, és még mindig mennek tovább. Tehát nem véletlen, hogy a legfiatalabb női miniszterelnökük van.
Katrin Jakobsdóttir.
Ami azt jelenti, hogy a Jakobnak, a Jakob lánya, nevű embernek igen. A lánya, igen, mert ott olyan furcsa
nevek vannak. Vagy Son.
Son, igen. A másik meg, hogy én azt is olvastam Izlandról, hogy a parlamentje talán a világ egyik legrégebbi ilyen intézménye, mert hogy ugye ott már ilyen demokratikusba hajló intézmények voltak a vikingkorban is.
Hát igen, ugye akkor itt a magyar történészek is most átruppanhatnak majd a vonalra. Mert, hogy
fognak holnap a magyar történészek, igen.
Fognak, tehát nálunk is, tehát igen, persze tőzi struktúrájú társadalmaknál vannak demokratikus, vagy vannak tűnő elemek, de hát közben azért ők egy gyarmat lettek aztán közel 800 évig különböző skandináv országoknak a kiszolgáltatottjai, illetve voltak hosszú időszakok, amikor egyszerűen meg sem álltak hajók, tehát gyakorlatilag Grönlandot és Izlandot egy kicsit elfelejtették a kis jégkorszak idején, amikor annyira már nem volt izgalmas idejönni. Úgyhogy ezek mind befolyásolják az utáni társadalmi struktúrát, és nem véletlen, hogy egyébként ugye a kalózpárt az itt már a harmadik ciklusában indul a választásokon, és volt is egy pillanat, amikor a Panama Paper 2016-os válsága után 43%-ra mérték a kalózpártot, és ugye a választások is nagyjából azért nem lett meg neki ennyi a pár hónappal későbbi választásokon, csak kevesebbet szereztek, de a lényeg, hogy 80-90%-os részvételekkel zajlanak a választások, tehát tényleg magukénak érzik az izlandiak a szigetüket és a maguk parlamentjét, a maguk kormányát. Vannak itt azért rendhagyó dolgok, tehát azon túl, hogy most tényleg büntető értelemben is majd, hogy nem illegálissá tették azt, hogyha egy férfi több pénzt visz haza ugyanazért a munkáért, mint egy nő. Ezt most 2020-22-ig akarják bevezetni, ellenőrzik külön bizottságától erre, hogy megnézze a munkaadóknak a papírjait. De mondjuk vannak egész más különleges esetek, például ők nagy Edward Snowden rajongók. Tehát van egy párt, ugye megint csak a kalózpárt, aki néhány másokkal összefogva már törvénytervezetet próbált benyújtani 2013-ban, hogy megadják az izlandi állampolgárságot Snowdennek. Ez azért is különösen érdekes, mert amúgy az Egyesült Államok az, aki a II. Világháború óta gyakorlatilag a szigetvédelmét garantálja. Tehát miközben a történelmi hagyományokban építkezve van a hadseregnek némi maradéka, de igazából a védelmi minisztérium a szó klasszikus értelmében nagy önállóan nincsen. Tehát az egyetlen olyan NATO országról beszélünk, akinek nincsen egy sok ezres saját hadserege. Van kis parti őrsége, meg hát ez a minimális rendőrség, de nem rendelkezik olyan hadsereggel, amit mi itt a kontinensen annak hívunk. És ennek ellenére részt vesz különböző külföldi missziókban, illetve volt nagyon sokáig egy NATO bázis, egy amerikai NATO bázis, a Keflavik légitámaszpont. Ezt 2006-8 körül aztán feladták, most éppen megint újabb hangát akarnak építeni az amerikaiak feltétlenül nagyobb drón repülőgépeknek, úgyhogy itt is van egy nagyon komoly amerikai befolyás, ami még az is lehet, hogy részben magyarázza azt, hogy a 2013-ban miért vonták vissza az izlandiak az EU-tagság iránti kérésüket. Ugye ez is egy hosszú történet, hogy a 2008-as világválság után jutottak el arra a katartikus pontra és lélektani pillanatra, hogy akkor mégis jelentkeznek az Európai Unióba. De aztán, ahogy jobban mentek a dolgok, úgy végül a pártokon egyre nőtt a népi nyomás, hogy ezt ne tegyék meg. Lehet, hogy az amerikaiak mellett egyébként pont a halászat, bánavadászat és az agráriumnak a helyzete is mind erősítette azt, hogy ez ne legyen olyan népszerű, és mind a mai napig egy nagyon kérdéses és nyitott történet legyen. A harmadrészt pedig, hát aki északon van és közel van az északi sarkhoz, az mindig találkozik az oroszokkal, ez nincs máshogy Izland esetében sem. Nem tudtak orosz diplomatát kiutasítani itt a nagy szolidaritási pillanatban, amikor még Magyarország is beszállt egy kiutasított orosz diplomatával a Skripál ügy utáni közös uniós NATO-s egységes büntetési hullámba, mert hogy neki összesen 3 darab diplomatájuk van Moszkvában, és hogyha abból retorzióképpen egyet vagy kettőt kiutasítanak, akkor gyakorlatilag működésképtelen a nagykövetségük. Úgyhogy azt mondták, hogy inkább majd más módon, és írtak jegyzéket, meg sok minden történt, de maga a kiutasítás az nem következett be, viszont bejelentették, hogy az állami méltóságok nem fognak részt venni az orosz foci VB-n majd a következő évben. Úgyhogy a maguk módján ők is abszolút részesei ennek az euróatlanti térségnek, küzdenek a korrupció ellen, nem tűnik úgy, hogy óriási belső lendülettel, de szépen lassan azért épülgetnek a szabályozások, csak ezeknek a végrehajtása legalábbis a saját beszámolóik szerint sem egészen tökéletes. És hát a Hollandiával és Nagy-Britanniával még a mai napig tart a egyik nagy banki botrányoknak a vitája, ahol több milliárd euró értékben kellene dönteniük, hogy végül is kinek hogyan fizet majd kártérítést, tehát nem teljesen fésült a kapcsolat a szomszédos országokkal, mint hogy az lenni szokott az ilyen nagy geopolitikai térségek esetén.
Hát nagyon izgalmas, azon gondolkodtam közben, hogy a korrupciós ügyek azok ugye 2005-2006 környékén kezdtek kiderülni, hogy még egy ilyen országnál is, ami úgy néz ki, mint hogy ha teljesen minden rendben lenne, meg tényleg megnézi az ember ezeket a Merkel-Jakobs-Dottir találkozót, képeit, akkor tényleg azt látja, hogy egy ilyen fiatal, őszinte, transzparens kormányzatot vívő fiatal hölgyről van szó, de ugye azért ott is volt egy elég sok érdekesség ott a jelzálog botrány kapcsán.
Hát meg a bankjaikat is szanálták annak idején. Igen. Tehát ott sokan megégették magukat.
Tehát nagyon súlyan megbukott a kormány. Ha jól emlékszem, akkor egyébként talán már a büntetőítélet is megszületett kormánytisztviselők ellen. Uh-huh. Tehát ott legalább ugye mondhatjuk, hogy közjogi következménye lett ennek a történetnek, még hogyha a transzparencia szabályokat azóta nem is hajtották végre 100%-ban. Egyébként magának a miniszterelnök asszonynak is azért a családja egyébként egy régi nagy politikus család, tehát nem arról van szó, hogy a viking valamilyen hagyományőrző csapatból egyszer csak a nagy társadalmi mobilitásban valaki ki tudott törni. Nyilván ez nem reprezentatív, csak tehát amit mondotok, hogy azért két oldala van ennek az érvének, ez természetesen itt is igaz, de ott, ahol legalább következmények vannak, az azért mindenképpen
hát persze,
egy pozitív.
Mert hát mondjuk lehet, hogy politikus a család, hogy azt hiszem, hogy én nézegettem, amikor felkészültem, hogy az édesanyja az pszichológus, ő pedig ilyen irodalom szakos végzettségű a hölgy, úgyhogy nem hagyományos.
Én megnéztem a ruháját, pálya. Nekem a cipője azért...
Hát konzervatív.
Meg lehet, igen.
Konzervatív volt, de most Angela Merkellel találkozott, úgyhogy nem lehetett szerintem.
De Merkel cipője meg teljesen elegáns volt. Most, hogy előréptünk női divat szakértője, nem tudom, hogy a botont hogy fog ráfűződni erre a gondolatmenetre.
Figyelik ezt a politológusok botont, hogy milyen, mennyire visszafogott ruházatban jelenik meg valaki Angela Merkel
tényleg,
mellett.
Mert hogy a Merkelnek a öltözködése az ilyen ikonikussá, miként a kéztartása is. Ez...
Abszolút. Hát emlékszem, egyszer volt talán kell a Dán operában, amikor nem a szokásos ruhájában volt, és akkor 2 hétig azokat a fotókat kellett nézegetni. Tehát ilyen szempontból, hogy mondjam, ez a modernkori design kremlinológia, amikor azt próbáljuk megnézni, hogy egy ilyen sajtótájékoztatón mi történik, és nyilván a férfiaknál ez jóval kevésbé izgalmas, mert most olyan színű volt a nyakkendője, vagy ilyen, akkor...
Hát ott az oknival lehet villantani, de hát azt ugye? Már...
Vagy a lyuk az oknival.
Elvitték egy páron, igen.
Vagy a lyuk az oknival. Hát
meg akiknek sámli kell, akkor esetleg ki az a fotós, aki lemeri fotózni a sámli. Tehát, hogy sok minden lehet azért ott is, de nőknél ez nyilván bizonyos szempontból látványosabb, és aztán utána hosszan el lehet vitatkozni arról, hogy szabad erről beszélni.
Igen.
Vagy pedig éppen, hogy miért nem tekintjük normálisnak, hogy ez így van. Valahol egyébként azért az is egy nagyon meglepő dolog, hogy egy pont ennyire egalizált, női férfi szempontból egalizált országban ezzel az agendával, hogy majd megbüntetik azokat, akik nem fizetnek egyenlően. Egyébként nagyjából 5-6%-os különbséget jelent ez most Izlandon a fizetésben. mégis tudott nyerni. Tehát van ennek azért egy nagyon komoly társadalmi lendülete. És pont, és ezt most nézegettük skandináv társadalmaknál, hogy a alapvetően nagyon egalitárius hagyomány, tehát hogy nem volt lehetőség egy nagy arisztokráciának kifejlődni, mert ugye az a gyarmatosítóké volt, és amikor ők elmennek, akkor marad egy nagyjából egységes társadalmi rétegnek tekinthető csoport, akikben megvan és megmarad ez az igény. És érdekes módon ez a norvégoknál bizonyos szempontból jobban felfedezhető, mint a nagy monarchikus hagyományokat kiépítő svédeknél vagy dánoknál. Úgyhogy tehát itt sok érdekes összehasonlító vizsgálat lehet, most majd akkor a skandinavisztikusok is fognak telefonálni a magyar kora történészek mellett, de bőven lenne mit tanulni. Tehát amit délről úgy tűnik, hogy vannak azok az északi viking társadalmak, azok azért közelről megnézve egyébként mind gyönyörűen különböznek. Ugyanúgy, ahogy amikor a nyugat-európai politológus elkezdi tekergetni a zoomot, a lencsét, és meglátja, hogy Közép-Európában azért hát még a lengyeleket és a magyarokat sem érdemes sokszor összehasonlítani, nem hogy a többi másik visegrádi országot. Úgyhogy én csak biztatni tudok tényleg mindenkit, hogy bár nem könnyű megtalálni az izlandi híreket, de mindenképpen érdekes és tanulságos ország.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot neked.
Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is megvitattuk Izlandot adóvilág rovatunkban, itt jártunk.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ácsiz in the air, a Millás reggeli utazási rovata. Check-in minden pénteken 9 óra után itt a 90.9 Jazzin.
A Fapados rovat támogatója a Veko Travel Kft. Az önpartnere az üzleti utak szervezésében.
Reklám.
A természet beköltözött a Mon Parkba. Válogasson a legfrissebb kollekciókból kedvezményes áron május 3-a és 6-a között a Mon Park Shopping Days-en, és nyerjen vásárlásaival tavaszi játékunkon. Vigye haza heti nyereményeink egyikét, vagy legyen öné fődíjunk egy álomutazás Toszkánába. Különleges darabok, kihagyhatatlan ajánlatok. Május 3-ától 6-áig Mon Park Shopping Days. Részletek monpark.hu.
Pörgesse fel vállalkozását UPC üzleti internettel. A UPC üzleti internet több, mint internet. Váltson UPC Fiber Power Business internetre, és megmutatjuk, hogyan hozhat ki többet a netből vállalkozása hatékonyságának növelésére. Fiber Power Business 150 internet csomag már havi nettó 4390, bruttó 4610 forinttól. Az ajánlat két éves szerződéssel és IPEC-kel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért hívja 1420-at.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
A napos kezdet után délutántól jönnek a záporok, zivatarok, viharos erejű lehet a szél, és a jégeső sem kizárt. Erre főleg északon kell számítani. Budapesten most 19 fok van és napsütés. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nyíri Dóra. Kínaiak veszik a legtöbb lakást Magyarországon. Minden második kérelmet ők adnak be itthon ingatlan szerzés engedélyezésére az unión kívülről, írja a Világgazdaság. A második helyen az oroszok állnak, megelőzve az ukránokat és az izraelieket, de tavaly már a törökök is felzárkóztak az élbolyhoz. Budapesten a nagykörúton belüli területeken a 200 ezer eurós és a drágább ingatlanok a legnépszerűbbek. Budán pedig főleg a 3-400 ezer eurós házakat keresik a külföldiek. A legfelkapottabb vidéki város továbbra is Hévíz. Fekete hétvége az utakon. Az elmúlt 72 órában 9 ember meghalt, 52 súlyos, 125 könnyű sérülést szenvedett. Több mint 600 embert előállítottak, közülük 41-et ittas vezetés gyanúja miatt. Az ország területén 5 hatássértőt fogtak el, 2 ember ellen embercsempészés, 6 fő ellen pedig közokirat hamisítás miatt indult büntetőeljárás. Egyre keményebbek az allergiás tünetek. A hirtelen jött meleg időben most főleg a tölgy, bükk, nyír és nyárfa pollenje okoz problémát. A pollen térképen egyébként folyamatosan lehet tájékozódni, hogy melyik növény értéke a legmagasabb. Becslések szerint hazánkban 2 millió allergiás van. Eloltották a tüzet abban a győrújbaráti raktárban, amely teljes terjedelmében égett hajnalban. A csaknem 2500 négyzetméter alapterületű három egységből álló csarnok középső több mint 700 négyzetméteres helysége gyulladt ki, amelyben virágokat és mécseseket tároltak. A lángok az egyik szomszédos raktára is átterjedtek, onnan több autót sikerült kimenteni. A tűzben senki sem sérült meg. 9 hónappal Donald Trump párizsi látogatása után Emmanuel Macron ma háromnapos látogatásra érkezik Washingtonba. A francia köztársasági elnök lesz az első külföldi vezető, akit állami látogatáson fogad hivatalában az amerikai elnök, Angela Merkel német kancellár pénteki látogatása előtt. Az európai vezetők legfőbb célja az iráni nukleáris megállapodás megőrzéséről meggyőzni Donald Trumpot. Közben Trump hűteni próbálja a Kim Jong-unnal tervezett csúcs találkozóhoz fűzött várakozásokat. Twitter bejegyzésében azt írta, a csúcs találkozó eredményességét majd az idő dönti el. Várhatóan május végén vagy június elején találkozik az észak-koreai vezetővel. Eleinte marad a kellemes koranyárias idő sok napsütéssel, majd délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki, 27 fok körüli meleg lesz. A hírszerkesztőt, Nyíri Dórát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten a Dózsa-György úton távhővezeték építés kezdődött, ezért lépésben lehet csak előre jutni a Kóskároly sétányon befelé, és tovább a Hősök terén a Dózsa-György útig. A Dózsa-György úton mindkét irányból a Hősök teréig, az Andrássy úton a Dózsa-György útnál. Arra szól a kocsisor a Vágány utcában, a Lehel utcában a Róbert Károly körúttól a Dózsa-György útig, a Hermina úton, a Tököli úttól és folytatásában az Állatkerti körúton. A 20E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca Róbert Károly körút és a Hősök tere megállót a keleti pályaudvar felé a közúti torlódás miatt. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budörsi úton, a Szerémi úton befelé a Galvani utcától, a Hüvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a városközpont irányában. Szép Csilla, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Parlament, de akkor vedem el a szár. Leked itt a tutit, a galorikot.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát András már említette reggel a születésnaposok között Max Planckot, azt a német fizikust, aki a kvantummechanika atya, és 1858-ban született ezen a napon. Egy nem fizikai jellegű idézettel készült.
Képzeld el, hogy egészen elképesztő, ilyen kicsit filozófikus munkássága is volt. Nagyon sok dolog foglalkoztat, és nagyon érdekes gondolatai maradtak fent az utókor számára. Aki hálátlan módon fogalmat sem ápol arról, hogy Albert Einstein-nel együtt Max Planck rakta rá a modern fizikának az alapjait is. Én nekem egyértelmű volt, hogy ezek után, hogy ráadásul 160 évvel ezelőtt született a jeles fizikus, tőle választunk aranyköpést, amely így hangzik.
Azé a nemzedéké és népé a jövő, amelynek lesz e jövőhöz akarata és tettereje. Hát, ezt...
Én nem vitatkozom.
Ezt ebben. Bizony, ezt most rá lehet, ugye mostanában mondják erről a generációról, hogy ilyen teszetosz az új generáció, meg nincs életereje. Hát a történelmet a győztesek írják, ezt is hozzá lehet betenni.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
A nemzetközi részvénymustra lesz hamarosan. Igen. Itt nálunk, és hívjuk majd az Erste befektetési ZRT üzletkötőjét, Kababik Józsit, és akkor ő szemezget nekünk a nagyvilág híreiből.
Képzeld el, kedves Endre, hogy Izland is megmozgatta nem csak a fekete foglalkoztatás és a vállalkozói lét a hallgatóközönséget, tallózzunk az üzenetek között. Na látjátok, nem kell ahhoz sem biciklis felvonulás, sem futóverseny, hogy teljesen beduguljon a város. A BKV-n arra szólva én nem tudok örülni a mindennapos autós felvonulásnak. Aztán a vállalkozókat ostorozó SMS biztos egy alkalmazott típus ember írta, aki soha életében nem vágott bele semmi önálló dologba, csak morog a biztos kerítés mögött, de a nyitott kapunál elhallgat. Ilyenből van kb. 2 millió az országban, a saját öcsém is ilyen, írja a hallgató. Aztán, Maci, ti vagytok az ideális csapat, mert Fekete István Bogáncs című regényében Ede a cirkuszi medve, aki szereti a sört.
Hát figyelj, lebuktam.
Igen. Érdekesség Izlanddal kapcsolatban, hogy nagyon olcsó az energia, és a hideg éghajlat is kedvez a szerverparkok üzemeltetésének, mivel nem kell költeni a hűtésre, egyszerűen az épületek oldalai nyitottak, ezért kriptobányászatban is nagyon elő vannak, írja a közjegyző, és erre reflektál egy másik hallgató. Ellopták a számítógépet bitcoinnel együtt, ez mekkora poén. Ezeknél a bitcoinosoknál arra megy a verdetés, hogy a blockchain technológia kiküszöböli a bankokat a rendszerből. Hát akkor előbb-utóbb mégis kell majd bitcoin bank? Vagy egyszerűen betörnek és viszik a számítógépet? Illetve már most is vannak, meg is hekkeltem már jó párat. Ez aztán az alternatíva a pénzre, borong a hallgató, illetve 1 kilométeres sor halad 10-zel a Maglódi emelkedőn dél felé, írja Viktor. Aztán megkérdez egy másik hallgató, hogy tudtuk, hogy Izland 2 kontinensen fekszik. Nyilván itt a talapzatok játszanak szerepet, amely mostanában felértékelődik, hogy melyik országnak meddig ér a tengeri talapzata. Aztán az adóvilág rovatotoknak nincs podcastja, lesz.
Van.
Írja Nini, mindig feltesszük honlapunkra, igen.
millesreggeli.hu, ajánlom szíves figyelmetbe. Jön a Quantic Soul Orchestra, és utána
várjál.
Nemzetközi részvény mustrázunk.
Monik volt szombaton Tejkjavikban, zápor, hűvös 11 fok, de a látvány felejthetetlen, és egy 14 másodperces videót is mellékelt hallgatunk. Ezt majd megtekintjük. Köszönjük!
Move your body, now stop, move your mind. 'Cause in this space and time, there are more than jewels out there to shine. I mean, hold it down, stop acting the clown. 'Cause the things you do are causing us to frown.
attitude that's fit for hell to ride. Who's gonna take the way? Destination seems a fate. They're clocking, time's ticking, you're late.
A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Kababik József van a vonalban, az Erste Befektetési ZRT üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
Na nézzük, hogy mi van ma. Többek között az Apple-ről beszélsz, ugye hát ezt észre is vettük, ez a 4%, ez kemény volt.
Így van, ugye az Apple az 4%-ot esett, a G meg körülbelül annyit emelkedett.
Igen.
Így érdemes összehasonlítani, hogy miért történt. Kezdjük a G-nél, mert kezdjük mindig a jó hírrel. Ugye a gyors jelentést tett közzé, és hát a stabilizálódás első jelei látszanak ezen a gyors jelentésen. Ez egy részmére jutó tisztított nyeresége az $0.16 lett, a várt csak 0.12 volt, ezért ez jókora, vagy jó nagy emelkedés. A 2018-as eredmény várakozását pedig megerősítette a cég. Részletekben nagyon nem akarok belemenni, a légi közlekedési, főként a turbinákat gyártó üzletág az 6,5%-ot növekedett, az egészségügyi üzletág 9%-ot, ez nagyon jól halad, a gázturbina gyártó üzletág az pedig tovább szenved, az 10%-ot esett, de a lényeg, hogy nagyon jó volt a gyors jelentés, meg is vették a papírt, 3,9%-ot emelkedett, 14,54-en zárt. Ugye egy éve $30 volt még ez a papír, lényegében azóta esik $13, és most a gyors jelentés jót tett neki, így föl tudott pattanni. Kérdés, hogy a későbbiekben ez tudja ezt tartani. Az Apple viszont több mint 4%-ot esett. Ez pedig azért, mert a JP Morgan és a Bank of America is arra figyelmeztette az ügyfeleket, hogy az iPhone-ok értékesítése a vártnál jobban csökkenhet. Itt jegyezzük meg, hogy a legutóbbi gyors jelentésnél is már csökkent az iPhone-ok eladása, tehát a darabszám csökkent, csak a marzs ugye jobb volt, meg a fölfelé tolódtak. Itt ugye vannak beszállítók, meg gyártók, és a gyártóktól jönnek olyan információk, hogy nem kapnak igazándiból megrendelést, és a készletek meg halmozódnak, és a plejkák szerint az iPhone XL van a gubanc, hogy azt nem nagyon veszik, ugye az a legdrágább telefon, és azon a legnagyobb ár is, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz majd az Apple gyors jelentés. $165.7 van, 4,1%-ot esett. Márciusban volt ugye a csúcs $181, hát azóta sok mindent megjárt az árfolyam. Maradva Amerikában egy rövid Wells Fargo hír, $1 milliárd büntetést kapott, a felügyelet szerint a pénzintézet nem megfelelően kezelt jelzálog hiteleket és autóhiteleket. Ugye ott az autóhitelezéssel a Wells Fargo már jó néhány hónappal ezelőtt jelezte, hogy nem is nagyon kíván abban növekedni, mert már alig talál megfelelő ügyfeleket. Ezt egyébként érdemes megjegyezni, ezt a hírt, hogy vajon hol tarthat ez az amerikai fogyasztás, meg a hitelezés. És egyébként ugye most az amerikai gyors jelentések közül a bankok azok kijöttek, általában mindegyik jó lett, a Wells Fargo azért nem lett olyan fantasztikus. Egyébként 2%-ot emelkedett az árfolyam, 52,56-on zárt, januárban volt 66, azóta pedig 51 volt az alja, most egy picit fölfelé rugaszkodott. Hát nézzünk egy Volkswagen hírt. aztán meg egy Deutsche Bankot előzetes letartóztatásba helyezték a német Volkswagen csoporthoz tartozó, ugye a Porsche autógyártó társaságnak egy vezető menedzserét a dízel botránnyal összefüggésben. Ez még mindig a káros anyag kibocsátásról szól, itt még azt hiszem a múlt héten ügyészek mentek ki, meg nyomozók, azt hiszem, hogy szerdán volt 30 ügyész, 160 rendőr, házkutatást tartott a társaság több székhelyén, ilyet már láttunk korábban is. Részletekben nem megyek bele, de az látszik, hogy ez a történet még messze nem ért véget.
Én nem értem ezt a Deutsche Bankot, mert ő meg ugye a hétvégén nagyot ment a magyar sajtóba, és az a hír, hogy véletlenül átutaltak 1,8 milliárd eurót valakinek.
Így van, ez lenne a Deutsche Bank híre valóban, hogy ez nem most történt egyébként, csak most hozták el, aztán pénteken nyilvánosságra, ez még márciusban történt, hogy ez valamikor március közepén, hogy tévedésből elutaltak 28 milliárd eurót, ez az Eurex, az Európai Elszámoló Háznak. Ugye itt derivatív pozíciók vannak, és ott napi utalás van, a fedezeteket kell beutalni, meg kapják vissza, és hát ugye ez nagyobb, mint a teljes kapitalizáció a Deutsche Banknak, tehát ez nem egy olyan pici hiba, meg azt is kell tudni, ezt azért szoftverek intézik, tehát nem úgy, hogy ott ülnek néhányan, és akkor aláírnak. Tehát egy hiba volt ennél a szoftvernél. És egyébként az elszámoló háznál is gubanc volt, ez 50%-kal megemelte a fedezetet, ahogy aznap. Végülis visszakapta a Deutsche Bank a pénzt, tehát nyilatkozták is, hogy ez nem jelent kárt nekik.
Na jó, de hát presztízsveszteség, ez azért óriási presztízsveszteség, hogy a szoftver nem működik, és ilyen csillagászítő összegeket dobál magától.
Igen, de ugye jó néhány éve mondunk be híreket, és Deutsche Bankot, és szerintem kevés olyan hírt mondtam be Deutsche Bankokkal kapcsolatban, ami nem presztízsveszteségről volt volna.
Igaz.
Valahogy nem tudják rendbe rakni, ugye most már volt vezetőváltás, ez még a régi vezetőnél történt. Szerintem túl nagy ez a bank, és nagyon nehéz rendbe tenni. Nem jönnek az eredmények sem, mindig minden lassú. Szurkoljunk nekik, hogy rendbe tudják tenni, mert azért fontos szereplője a tőzsdéknek, meg egyébként a világ egyik legnagyobb ugye befektetési bank, ezt a negyedik. És akkor még van Deutsche Bank hír, ha még belefér, az a kínai HNA csoport ugye belevásárolt a Deutsche Bankban 8,8%-ot nem olyan rég, mert hogy akkor ő költi a pénzt, és hogy akkor az akvizíció a legfontosabb. Na most ez lecsökkentette 7,9-re, bár ő korábban azt ígérte, hogy ezt nem fogja csökkenteni. Ez még ugye nagyjából azért történik, mert hát ő ugye vásárolgat, de kiderült, hogy otthon meg probléma van, tehát nem áll olyan, egy kicsit túlköltekezett, előfordul az magánszemélyekkel is, és hát ennek volt következménye, hogy hát csökkentett a Deutsche Bank részesedését, nem tőzsdén adott el, hanem lejártak ilyen opciók, és azokat nem hívta le, úgyhogy így történt, hogy csökkent. Hát 11,57-en van a Deutsche Bank, hát decemberben még volt 17 euró, lényegében azóta esik. Még ha van 20 másodperc, csak annyit, hogy rengeteg gyors jelentés lesz a héten, hétfőn, azaz ma Alphabet, kedden SAP, Banco Santander, Caterpillar, szerdán Boeing, Twitter, Facebook, PayPal, eBay, Visa, Ford, csütörtökön Nokia, Fiat, Lufthansa, Telefonica, Volkswagen, Deutsche Bank, Amazon, Microsoft, Starbucks, ugye ott egyébként is fut egy másik történet is, pénteken Daimler, Exxon, Banco Bilbao, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas hetünk lesz, érdemes lesz figyelni.
Köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép
Köszönöm
napot!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz!
Kababik Józseffel beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT üzletkötőjével.
A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
És jön hamarosan Mihálovics gazda, mert hogy arról fogunk beszélgetni a Biokontrol Hungária Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, Rosszik Péterrel, hogy milyen biogazdaságok vannak, akik füvet termelnek. Tehát ez Mihálovics gazda rovatunknak a témája. Természetesen a hírek után találkozhattok vele.